Köszönöm szépen, felkészültek a szívek. A dicséret arra van, és ez gyönyörű felkent volt a mai áradat, hogy felkészüljenek a szívek az igének a befogadására. A magvető sem úgy szórja a magot a földbe, hogy száraz és műveletlen, göröngyös a talaj. Ugye, megmunkálja? Tudja ezt valaki, aki műveli a földet? Meg kell munkálni a földet, meg kell öntözni, meg kell, csapadékra van szükség, és amikor a talaj teljesen készen áll a magnak a befogadására, akkor hinti el a jó magvető a magot, hogy ne vesszen semmi kárba. Ezek a szívek most felkészültek, úgy érzem. Hogy az ige, a szent ige jól be tudjon hatolni, át tudjon járni minket. És ahogy mondja a Biblia, szelídséggel kell befogadni az igét, akkor tud munkálkodni. Szelídséggel, szelidek a szívek, jelen van az Úrnak a lágy ölelése, és nagyon-nagyon drága jelenléte van az Úrnak itt. Múlt héten a hatalomról kezdtünk szólni, és most nagyon szeretném azt folytatni, azért, mert nem látjuk eléggé, úgy hiszem, mi a keresztény testben, a krisztusi testben, hogy mire való is ez a hatalmunk. Hogy ugyan kaptunk hatalmat, de csak úgy gondoljuk talán, hogy le van írva itt a Bibliában, de amikor a mindennapokra kerül a sor, akkor nem jut eszünkbe, hogy használjuk is. Akkor még nem vagyunk a helyünkön ebben a hatalomban. És erről többet kell hallanunk, hogy bátrabban elővegyük. Hogy bátrabban elővegyük ezt a hatalom használatot, hatalom gyakorlását, hogy a Jézusban való teljhatalmunkat érvényesítsük az életben. Ezt szeretném ma nyomatékosabbá tenni, és néhány gondolatot az elején. A Márk evangéliumban Jézus azt mondja, a 12. fejezetben a 24-es vers mondja, avagy nem azért tévelyektek é, vagyis egy dorgálós gondolata Jézusnak. Jézus rámutat, hogy tévelyektek, és azt kérdezi, hogy tudjátok-e, hogy miért tévelyektek? Nem azért tévelyektek é, kérdezi Jézus, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Múlt héten azt néztük meg, ahogy Jézus Krisztust magát, az mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat, az ördög megkísértette, miután Isten felkente őt a Szent Szellemmel, a Szellemmel telve Jézus Krisztus a pusztába viteték 40 napra, hogy az ördög megkísértse. Ezt olvastuk a Lukács evangélium 4. fejezetének az elején. Viteték a szellemtől telve a pusztába, hogy megkísértessék. Elgondolkodható ez, mert amikor a szellemmel teljes keresztény gondolja, hogy most már beérkezett a Kánaán földjére, és találkozik a kísértésekkel, akkor talán eszébe juthat, hogy jaj, drága Szent Szellem, most már nem szeretsz engem? Hogy pusztába vittél engem? Korán sincs arról szó, hogy valami rosszat akarna nekünk az Úr, amikor ezekre a helyekre beenged minket, tőle vitetve, az ő védelme alatt, az ő oltalmában vagyunk ezeken a helyeken, és azért enged be minket ezekre a helyekre, mert tudja, hogy ott meg tudunk majd állni, mert vele vagyunk teljesek, és győzelem lesz a kimenetel. Különben soha nem engedne be ezekre a helyekre. Jézus is megállt győzelemben az ördög minden egyes kísértésében. Mind a három kísértésében győztesen és dicsőségesen jött elő. Azt mondja a mi drága Urunk Jézus Krisztusunk szent igéje, ahhoz, hogy ne tévelyegjünk az életben, két dologra van szükségünk. Ismernünk kell az írásokat, és ismernünk kell a hatalmunkat. Ugye ezt mondta Jézus. Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, ez lehet az egyik rész, a világban lévők nem ismerik az írásokat. És a másik rész pedig azt mondta, sem az Istennek hatalmát. És ha nem ismerjük az Istennek hatalmát, akkor velünk is megesik, hogy tévelyegni fogunk ezeken a helyeken, ahova eljutunk az életben. Nem fogunk tisztán látni. Nem fogjuk tudni, hogy a hatalmunkat miként érvényesítsük, ha nem ismerjük az írásokat, és ha nem vagyunk tisztában a hatalmunkkal. Ez két olyan fontos pont, Jézus a dorgálásában ezt a két területet említette. Úgyhogy nagyon szorgalmasnak kell lennünk az írások megismerésében, nekünk keresztényeknek, akik elszántuk magunkat, hogy mi győztesek akarunk lenni. Minden helyzetben. Ismernünk kell az írásokat, ez nem maradhat el. És ismernünk kell az Istennek hatalmát az életünkben. Ezen a második ponton dolgozunk ma, az a hatalom, ami nekünk adatott, ezt fogjuk közelebbről megtekinteni. Az ördög első kísértése a Lukás 4-ben úgy szólt, hogy ha Isten fia vagy, így kezdte az ördög. Vagyis az identitásunkkal kell tisztában lennünk, hogy mi bizonyosan tudjuk, hogy mi Isten fiai vagyunk. Mert ez a rész meg lesz kísértve. Nálunk is meg fogja kérdőjelezni az ördög. Ha Isten fia vagy, miért történnek ezek a dolgok veled például? Múltkor részletesebben szóltunk erről. Viszont észrevettétek-e, hogy az ördög egy szót kihagyott? Amikor a Lukács 3.22-ben mondja ezt Isten Jézusnak, akkor így mondja, hogy te vagy amaz én szerelmes fiam. Te benne gyönyörködöm. Vagyis egy szót lefelejtett az ördög, amikor kísértette Jézust. Az annyit mondott, hogy ha Isten fia vagy, a szerelmetes szót elfelejtette mondani, illetve nem akarta. Mert ebben van minden győzelmünk kulcsa, ha tudjuk, hogy Isten örökkévaló szerelemmel átölelve szeret minket, és úgy visz át minket ezeken a helyeken. Ezen fog a leginkább szorgalmaskodni az ördög, hogy eltakarja előled Istennek a szerelmét. Mert ha ebben nem vagy biztos, akkor lehet, hogy nem tudsz átmenni a próbákon. Minden gonoszság arra fog kimenni, hogy megkísértsen téged abban, hogy ne legyél már biztos abban, hogy Isten szeret téged. Valóban elfeledkezett rólad. Hogy már nem az a régi, mint az az első szerelem volt. Annyi tévedés, meg annyi minden volt azóta, hogy most már nem szeret úgy téged, mint régen. A legnagyobb hazugság. Ha tudjuk azt, hogy az Atyától szeretettek vagyunk, és szerelmetesek vagyunk, azt jelenti, hogy nem tud másra gondolni, állandóan csak rólunk, felülünk gondolkodik. Mind amikor mi szerelembe esünk, akkor csak az a szerelmes létezik nekünk. Az Atya így van szerelemben velünk. Minden pillanatban minket pásztáz, ránk gondol, minden gondolat, ami vagyunk, azt nézi, hol tud segíteni, ahol ajtót adunk neki, ott bejön és segít nekünk. Hatalmas az ő szíve irántunk. Hatalmas. És ha az ember tudja ezt az Atyától való szeretettséget, hogy az Atya szeret minket, akkor mindenen át tudunk menni győzelemben. Ez a kulcs. Ez a kulcs. A Szent Szellem egy kijelentés egyszer így jött hozzám, azt mondta nekem az Atyától. Ha ismerné az én népem, szóról szóra így mondta a Szent Szellem, ha ismerné az én népem, mennyire szeretem őket, soha semmitől nem félnének és nem rettegnének. Erre ébresztett föl egyszer az Atya, amikor szólt. És mennyire igaz, ha ezt megismerjük, akkor tudjuk, hogy ez a szeretet mindenen átsegít. Az nem hagy minket ott azokon a mély helyeken, hanem átölel és tovább visz, és kihoz minket, és elkészíti a megoldást. És dicsőséges, győzedelmes véget ad minden megpróbáltatásnak. Ezt Isten szerelme végzi. Ezért hallgatta el az ördög ezt a szót. Ha Isten fia vagy, ennyit mondott, rideg-hideg dolog ez. Képzeld el, hogyha valaki azt mondja neked, hogy te Isten szerelmetes fia vagy. Micsoda különbség? Micsoda különbség a szívünknek, amikor magunkhoz engedjük ezt a szeretetet. Ez az a szeretet, ami mindenen átsegít. Mindenen. Mert az ő szeretete nem engedi meg, hogy ott elbukjunk. Fölemel, és tovább visz. És elküldi a megoldásokat, és kisegít, és megsegít, és oltalmaz. Az ő szeretete teszi ezt velünk. Jézus válaszairól. Három kísértés volt, múlt héten részletesen végigvettük ezeket. Jézus kétszer úgy válaszolt, hogy meg van írva, és idézte az igét. Itt a görögben a logosz szó szerepelt, szabályosan, ami meg van írva, az írott igére hivatkozott. Tehát valóban ismernünk kell az írásokat. Harmadik kísértésnél azonban Jézus úgy válaszolt, mert akkor már az ördög is úgy kísértett, hogy elmondta, hogy mi van megírva. Az igével kísértette Jézust harmadik alkalommal. Meg van írva? Ugolj le, mert az angyalainak parancsol felőled. Akkor Jézus másképp válaszolt. akkor nem azt mondta, hogy meg van írva, hanem azt válaszolta, hogy megmondatott. Figyelj ide, ördög. Megmondatott. Ez pedig a réma. Amikor a szívedhez szólt az az ige. És az a tiéd. És tudod, hogy az neked megmondatott, az úgy van, azt neked szólta Isten arra a helyzetre. Az másként nem lehet. Tudom, hogy így van, mert él bennem. Élő és ható bennem. És működik az az ige bennem. Az nem csak meg van írva ebben a vastag könyvben, hanem az él bennem. Ez a réma. Óriási különbség, hogy meg van írva, itt kezdődik, ezt tudnunk kell, és utána mi van neked megmondva itt belül? Mi az, ami ki lett neked jelentve? Mi az, ami élő és ható már benned? Mi az, ami elhat minden helyzetre, és megoldást eszközöl? Ez a megmondatott. A te szívedhez szólta a Szent Szellem. Ez a Szent Szellem szolgálata feléd. És az igéből végzi el. Elhat az ige mindenhova, ahova kiküldjük. Ha már bennünk él. Isten is így munkálkodott. Kiküldte az igéjét, elküldte az igéjét, és megtartotta őket, és meggyógyította őket, és kimentette őket minden bajukból. Tehát az igével válaszolt Jézus minden alkalommal, de különbség van a megírott ige, és különbség van a bennünk élő ige között. Ez nagy tanulság ennek a Lukács 4 kísértésnek. Neked is meg kell tanulnod az ördögnek úgy felelni, hogy ez megmondatott nekem. Ezért ez így van, máshogy nem lehet. Nekem megmondatott ez a győzelem. Nekem a szívemhez szólta Isten ezt a győzelmet. Ezért ennek így kell lenni. Szívemhez szólta ezt a gyógyulást, azt tudom, hogy az enyém. Mert nekem szólt személyesen róla. Ez réma nekem. Nagy különbség. Nagy különbség. Ahogy Jézus meg tudott állni minden kísértésben, mind a három alkalommal, és aztán írja az ige, hogy egy időre elment a sátán, egy időre. Ez utána magával hozza, hogy újabb és újabb idők jöhettek Jézusnak az életében, amikor a sátán újra kísértette őt. Mert elvégezve minden kísértést, az ördög eltávozik tőle egy időre, így írja. Úgyhogy ne lepődjünk meg, ha mi is egy-egy kísértést legyőzve, újabb és újabb kísértésekkel találkozunk majd. Ugyanúgy győzelem lesz a vége, ha tudjuk, hogy mi van megírva a szívünkben. Mert ugyanis nekünk adta a nevét Jézus, és minden győzelmet, amit az ellenség ereje felett arathatunk, ebben a győzelemben fogjuk aratni, ha ismerjük ezt a nevet. Ha ismerjük ezt a nevet. Mert ez a név, ami nekünk adatott, ebben lehet harcolni. És az ellenség vesztes lesz. Ugyanis az ellenség minden ereje felett egy győzedelmes feltámadásban szerezte Jézus ezt a nevet. Egy győzedelmes feltámadásban, ahol minden erő felett hatalmat vett és győzelmet, és legyőzte azokat. És egy új életben jött elő. A feltámadás új erejében, az új életében. És ezt adta nekünk, ezt az új életet. A feltámadás erejét. És az új életnek a hatalmával ruházott fel minket. Az új teremtésnek a csodája ez. Az új teremtés csodája az. Efézus 6-ban szeretnék lépni előre a Lukács evangélium után. Ezt a kísértés sorozatot olvassátok, nagyon tanulságos lesz. És ahogy Jézus győztes volt minden egyes alkalommal az ördög kísértéseiben, tudnotok kell, úgy ti is győztesek lehettek, ha megálltok az igén. Meg kell ismerni az igét, és meg kell ismerni Isten hatalmát hozzá. Efézusi levél 6. fejezetében van írva, és közben mondta, hogy Isten szeret engem. Bizony, ez így igaz, és ezért vagyunk győztesek. Isten nem feledkezett el rólunk. Az Efézus 6-ban írja az ige, nagyon szeretem ezt a verset, ahol bátorít minket a Szent Szellem. Végezetre, atyám fiai. Vagyis amikor már mindeneket elvégeztünk. Mit mond még nekünk? Legyetek erősek az Úrban. Nincs mese, legyetek erősek. Akárhogy érzitek magatokat, akármit gondoltok arról a helyzetről, akármilyen erősen érzitek, hogy meg vagytok próbálva, legyetek erősek. Az Úrban, és az ő hatalmának erejében. Az ő hatalmában legyetek erősek. Az ő hatalmas erejében legyetek erősek. Nem lehet másként. Te erős kell legyél az Úrban. Miért? 11-es vers. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Az ördög terveket készít. És ravassággal jön. És te pedig, ha fel vagy öltözve, ha felöltötted magadra ezeket a fegyvezeteket, amit olvasol, és most nem fogunk végigmenni, ezen nem erről szól a mai témánk, akkor meg tudsz állni mindezekben. Mert minden ravaságával szemben, mert nem test és vér ellen van nékünk a tusakodásunk. Nem a szomszédoddal van az igazi bajod. Nem az anyósod az igazi probléma, ha bár mindig ott vannak az ütközések talán. De nem ő az igazi probléma. Nem test és vér ellen van nékünk a tusakodásunk. Nézzük, hogy mi akkor. Hanem, és nézd a felsorolást, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, jön egy felsorolás, ezek láthatatlan erők. Sokszor nem is gondolunk bele, hogy ezek okozzák a problémáinkat. És ezért, mivel nem gondoljuk végig, nem teszünk semmit ellene. Hogy a problémák igazi gyökerére tekintsünk, és oda vegyük a baltának a fejét, és ott bánjunk el velük. Ott van a probléma igazi gyökere. Nem a test és a vérnél van a mi igazi harcunk. Te azt látod, hogy az illetőn keresztül gonoszkodik, és azt hiszed, hogy ő okozza minden bajodat, és nem. És nem ő, hanem a fejedelemségek, hatalmasságok, felsorolás jön, különböző szintjei az ellenség seregeinek. Ez élet sötétségének világbírói, uralkodói, és a gonoszság szellemei. Vagyis ezek kell, hogy létezzenek, a Biblia írja. És mindezek felett hatalmat kaptunk. Hatalmunkat pedig használnunk kell, mert különben simán folytatják a folyó ügyeiket. És mi csak panaszkodunk, hogy már megint ez történt, megint az történt, és nem élünk azzal a hatalommal, ami megszüntetné a folyó munkáit. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok, ez a 13-as vers, a ma gonosz napon, vagyis lesznek gonosz napok. A ma gonosz napon, akkor minden kísértését bevetette. Minden gonoszságát. Általában összegyűjtés egyszerre nagy hullámokban oda csap, hogy most le akar teperni a lábadról. Vannak ilyen gonosz napok? Felhívja a Biblia a figyelmünket? Jönnek a gonosz napok. Kinek itt, kinek ott, kinek így, kinek úgy, de eljönnek. No, és akkor mit kell tenni? Ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok. Vagyis a kísértésekben meg tudunk állni. Győztesen! Győztesen! Nem tudnak elsöpörni minket, ha azt cselekedjük, amit az ige ír. Nem vehetnek fölöttünk győzelmet, mert a végeredmény az kell legyen, hogy én megállhassak azokban. És győztesen állhassak meg azokban. Ez örömhír. Az ige felhívja a figyelmünket, hogy jönnek gonosz napok, de azt is elmondja, ha mindent elvégzel úgy, ahogy az ige írja, vagyis ismerd a hatalmadat, akkor meg tudsz állni benne. Tapasztaltatok-e már ilyen győzelmeket az életetekben? Bizony. Kinek milyen mértékű volt a megpróbáltatás, van, aki nagyon mélyre került, de mindig ki lehet jönni, hogyha az ember az ige szerint cselekszik. Mert az Úr igaz, és hű és jóságos, és az ő igéje az igazság. Ki lehet jönni ezekből? Úgyhogy nincsenek reménytelen helyzetek. Ezt le kell szögezni. Nincsenek reménytelen helyzetek. Vagyis a hatalmunkat gyakorolni kell, és ez szintenként elvégzendő, ahogy itt fel van sorolva, hogy hol kezdődik. Ugye azt sorolja, hogy vegyünk hatalmat, úgy kezdi, hogy a hatalmasságok ellen. Vagyis hatalmat veszünk a fejedelemségek, a hatalmasságok, minden szintet végig kell imádkozni. És kijelenteni, hogy én hatalmat veszek. És azt meg kell tenned otthon, hogyha imádkozol. Vagy közösen az imakörben is lehet. Hatalmat veszek a fejedelemségek felett. Ez az első szint. Jézus nevében. És megsemmisítem a terveiket, mert vannak jövőre vonatkozó terveik. Megáll parancsolok a jelenleg folyó munkáinak. Le kell állítani, mivel most ügyködik. Hatalmad van. Megállj, parancsolsz a jelenleg folyó munkáinak. Ezt is a Jézus nevében veszed, mert hatalmad van. Jézus nevében kijelentem A Jézusi legfelsőbb hatalmamat minden ereje felett, minden terve felett az életünkben, és minden szintet végig kell venned. Mindegyiknek meg kell hallania, hogy te a hatalmadat gyakoroltad felettük. És amikor ezt elvégezted, akkor lesz az, hogy meg tudsz állni. Mindeneket elvégezvén, ha minden szinten kijelentetted a hatalmadat, akkor már csak annyi maradt, hogy megállsz dicsőségben. Meg fogsz tudni állni dicsőségben. A legfelsőbb szinttel azt mondja Hégen a könyvében, hogy maga Jézus foglalkozik, de a hatalmunkat nekünk kell kijelenteni. Kijelented a hatalmadat, és Jézus majd elbánik velük. Többi erővel is ő, de a legfelső szint az a Jézusnak a igazi hatásköre. A kereszt bevégzett munkáját, mert a kereszten elvégeztetett a munka. A kereszt bevégzett munkáját minden nap érvényesítened kell az életedben. Mert készíti a terveit reggel és este, éjjel és nappal vádolja. Éjjel és nappal vádolja a szenteket. Éjjel és nappal. Olyan ez, mint egy ilyen sakkjátszma, hogy figyeli, hogy mit lépsz. És ahogy léptél egyet, és nem abban az irányban léptél, mint gondolta, elkészíti az újabb terveit. Hogy most hogy fog elgáncsolni. Most mit fog készíteni. Éjjel és nappal vádolja. Mit tettél, azonnal vádolja a szenteket. És károsztatni akar, és sziszegni fog, hogy elvegye a hitedet, hogy elvegye a megigazultságod érzetét, hogy elvegye az élettől is a kedvedet, és elhitesse veled, hogy nem vagy már jó Isten előtt. Mindent el fog követni, hogy a hitedből kilopjon téged. Vagyis naponta jelents ki a kereszt bevégzett munkáját az életed felett. Hogy ez egy győzedelmes, az egy győzedelmes munka volt. Jézus minden gonosz előtt legyőzött a kereszten. És ezt kijelenteted az egyház minden tagja felett. Miért ne használnád a hitedet a másik életére? Lehet, hogy a másiknak eszébe sem jutott, vagy nem gondolta, nem jelents ki. Én naponta imádkozom ezt. A kereszt bevégzett munkáját érvényesítem, és annak győzelmét az egyház minden hívője felett. Ezt minden nap elimádkozom. Ez egy ajtót ad Istennek, hogy az ő erejével be tudjon jönni azokba az életekbe, el tudja söpörni az ellenség munkáit, és te megállhass azokban. Azokban, amiket készített. Mert hogy eljön a gonosz nap, ez le van írva. Az is meg van írva, hogy meg tudunk állni benne, úgyhogy ezért nem veszítjük a kedvünket. A Jézus nevében. A múlt héten olvastuk az Efézus 1.22-t a bővített fordítás szerint. Nagyon fontos, igen. Úgy írja ott, hogy mindent az ő lábai alá helyezett, ez Isten maga, és a Jézus lábai alá helyezte, és kinevezte őt a gyülekezet egyetemes és legfelső fejévé, mely vezető szerep, és ezt kérlek valahol jegyezd föl majd magadnak, vezető szerep a gyülekezet által kerül gyakorlásra. Itt a baj a keresztények életében. Ugye ezt nem látják. Jézus fejé lett mindenek felett, az egész gyülekezet test feje lett, és minden hatalom, és minden erő rendelkezésére áll, az ellenség minden ereje felett, amit nekünk odadott, és ezt a hatalmi legfelsőbb helyet, amit ő szerzett, akkor tudja bevetni, hogyha a gyülekezet gyakorolja ezt a hatalmat. Te adsz engedélyt arra, hogy az ő ereje munkába lépjen az élet. Addig nem tud tenni semmit. Te nyitod meg az ajtót Isten erejének a munkáira az életedben, ha hatalmat vettél felette. Ahol hatalmat gyakoroltunk, ott tud áradni az erő. Minél magasabb hatalmi szinten vagyunk, annál nagyobb erő áll rendelkezésünkre. Kell-e nagyobb hatalmú, mint a Jézus neve? Az ő nevére minden névtérdet hajt. Minden erő rendelkezés, a menny mind teljes ereje rendelkezésünkre áll, ha gyakoroljuk ezt a hatalmat, az erő ott rendelkezésünkre áll, és áradni fog. Tehát a gyülekezet által tudja gyakorolni Jézus ezt a hatalmát az életünkben. Ha te kijelented, hogy hatalmad van az ő nevében, akkor ő munkába lép. Nagyon fontos ezt látni, hogy ez egy munkatársi kapcsolat. Nem lehet őt okolni helyzetekért, hogy nem küldött segítséget. Ő azt fogja kérdezni, és segítségül hívtad a nevemet? munkatársi kapcsolatban vagyunk Istennel. Az Efézus 1.20-ra menjünk vissza. Az Efézus 1.20-ban olvassuk, hogy hatalmának felséges nagyságát megmutatta a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Legfelsőbb helyre ültette őt, és ugye tudjuk, hogy a fejezeteket később hozták így létre, hogy hol van az első vers, meg mikor van vége a fejezetnek. Vagyis olvashatjuk nyugodtan az 1.20-at folytatólag egybe a második fejezet 1-es versével. És akkor derül ki, hogy mit végzett el Isten a mi életünkben. Úgy írja a 20-as vers, hogy mikor feltámasztotta őt a halálból, és így folytatja a második fejezet 1-es verse, hogy akkor titeket is megelevenített. Amikor őt feltámasztotta. Olvasd egybe ezt a két helyet. Amikor feltámasztotta őt a halálból, akkor titeket is megelevenített. Együtt végezte el a kettőt. Akkor titeket is megelevenített. Mikor? Amikor őt előhozta a halálból. Amikor őt feltámasztotta a halálból, és őt ültette a magasságba, a mennyei helyekre, a jobbjára, akkor veletek is elvégezte. Így írja a második fejezet 1-es verse, teljesen folytatólag lehet olvasni. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Ezt a megelevenítést elvégezte, amikor Jézust kihozta a halálból. Titeket is megelevenített. Az 5-ös, 6-os vers folytatásaként olvassuk, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, ez az 5-ös vers, megelevenített együtt a Krisztussal. Tehát elvégezte a munkát, amikor Krisztust előhozta a halálból. Vele együtt téged is megelevenített, kegyelemből tartattatok meg, és olvas tovább a 6-ost, vele együtt feltámasztott, Krisztussal együtt feltámasztott. Te már feltámadtál, ha hiszel ő benne. Akkor elvégezte, amikor Krisztus kihozta a halálból. Vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett. Itt van, amire ma hangsúlyt szeretném. Vele együtt, vagyis ki az a vele? Krisztussal. Krisztussal együtt ültetett a mennyekben. Hol ülsz te most? Krisztussal ülsz a mennyekben. Ezt írd fel a Bibliád elejére. Krisztussal együtt ülsz a mennyekben, az Atya jobbján, ahol Jézus ül, ott ülsz te is, mert vele együtt megelevenített, így írja a Biblia. Minket, kit megvoltunk halva a vétkek miatt, együtt a Krisztussal megelevenített, ekkor hozott elő a szellemi halálból, utána feltámasztott, ahogy Jézus feltámasztotta, te is akkor feltámadtál, és vele együtt ültetett, hatalmi helyre lettél ültetve. A Jézus Krisztusban, a Krisztus Jézusban. Oda lettél ültetve, vagyis nem csak ülünk, hanem trónolunk. Az egy királyi szék. Az egy királyi szék. Ez a királyi trón. Ahol Jézus Krisztus ül, oda lettél ültetve. Naponta egy percet szállj erre, hogy képzeld magad oda. A királyi trónteremben ülsz Jézussal. Ez a kép magáért beszél. Vagyis uralkodsz. Nem csak ülünk, és semmit teszünk, trónolunk. Királyi trónon trónolunk. Uralkodunk. Ez az igazi szó erre. Uralkodunk, trónolunk. Az angol azt mondja, királykodunk. Korona a fejünkön, és hatalmakat veszünk. Nagyon gazdag témakör ez, és gondolkodni kell ezen. Hogyha valóban szükség lesz a hatalmunkra, hogy elővegyük, akkor az megálljon szellemben. Ne legyen életlen a kardunk. A legmagasabb pontjára a hatalom, a világegyetem hatalmi rendszerének a legmagasabb pontjára lettünk ültetve. Minden betegség fölé, a depresszió fölé, az ellenség minden hatalmi szintje, amit olvastunk, fejedelemségek, hatalmasságok, stb. Fölfelé, mindazok fölé, magasan fölé, magasan, amelyre ki tudsz nyújtózni, még a fölé, magasan. fölé. Ott a legmagasabb ponton ülsz, a Krisztussal trónolsz, az Atya jobbján. Micsoda hely ez? Hogy bánhat akkor el veled az ellenség? Ahogy Jézus mondta, miért tégvelgünk, ha nem ismerjük az írásokat, vagy ha nem ismerjük az Isten hatalmát? Ez két lehetőség. Akkor tud jól elbánni velünk. De nem hagyjuk, mert megismerjük. Megismerjük. Trónolunk együtt a Krisztussal. Nem győzöm hangsúlyozni. Trónolunk. Jól esik a szívednek ezt hallani? Balzsamos. Balzsamos érzés. Trónolunk a Krisztussal. Egy testként. Úgy, hogy ő a fej, mi pedig a testtagjai az ő testében. De az egész test egybe lett szerkesztve, hogy ugyanaz a hatalma a fejnek, mint a jobb lábfejnek. Mert egy a neve, Jézus Krisztus, egy szellem mellett átítatva, és a nevét nekünk adta, felhatalmazott. Menjetek a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, és az én nevemben megtörténnek majd ezek a csodák. Felhatalmazott minket. A Földön az erejét akkor tudja tehát megmutatni, ha használod ezt a hatalmat, ami a tiéd. Mert vele trónolsz, és az ő nevében uralkodhatsz. És ezt a hatalmadat, azt, hogy mit értek ez alatt, hogy használd a hatalmat, érvényesítsd. Jelensd ki, hogy ez van neked. Jelensd ki, azt a szívedből teszed, a szellem ereje által, a szavaiddal. Jelensd ki, nekem hatalmam van e felett a helyzet felett. A Jézus Krisztus királyi trónjának a hatalma az enyém. Mert egybe lettem szerkesztve vele. Nézzük, hogy mit ír az ige, amíg halottak voltunk, addig miket tettünk. Ezt is itt kifejti, csak én azt most kihagytam. Tehát a második fejezet első versét, meg az ötöst, hatost olvastam egybe. De közte kitér az ige arra, hogy miként jártunk akkor, amikor még halottak voltunk. Ugyanis nem azt érti, hogy fizikai testben halottak, élő halottak voltunk, és ma is találsz az utcán élő halottakat, jönnek veled szembe. Szellemben halottak, élnek testben. Tehát azt mondja az ige, hogy amíg halottak voltunk, így írja, élő halottak. Addig hogyan jártunk? Leírja. Az a második és a harmadik versben van megfogalmazva. Nagyon találó. Jártatok egykor e világ folyása szerint. Vagyis ahogy ez a világ sodra megy, úgy éltetek. Ahogy a világ sodort benneteket. Úgy jártatok. A testnek kívánságaiban jártatok. Nem szégyeljük, mindannyian ott jártunk. Amíg nem ismertük őt. A test kívánságaiban jártunk. Úgy így a test és a gondolatok akaratát cselekedtük. Vagyis mi az, ami vezényli a világban élőket? Mit akar a test tenni? És mit diktálnak a gondolataink? Azoknak az akarata után futunk. Mit gondoltunk ki? Azt azonnal megcselekedjük. Mit akar a test? Azonnal futunk utána. Így jártunk akkor, amikor még halottak voltunk. Ezt írja a Biblia. Ma már nem így járunk. Mi keresztények. Most, és írja, hogy a gondolatok akaratát cselekedtük, a test akaratát cselekedtük, és a haragnak fiai voltunk. De most máshogy van. Most Istennek a fiai lettünk. Szellemben ott ülünk ővele együtt, a Krisztussal, a trónteremben, az Atya jobbján, vagyis van ez a hatalmunk, ez tagadhatatlan. Egy szellemi test lettünk vele, testben pedig, mert ugye testben járunk. Itt vagyunk a Földön. De már nem a harag fiai vagyunk. Hanem az Atyától megszülettünk. Testben itt vagyunk a Földön. Itt járunk a Földön. Úgy, hogy szellemben ott ülünk a trónon. És itt lent a Földön szellemben járunk. Miközben testben járunk. Na, ezt kell feldolgozni egy kereszténynek. Hogy is van ez? Két birodalom van, a szellemi birodalom odafent, és ott ülünk a trónon, a szellemünkben, az Atyának a jobbján, Krisztussal. Közben itt járunk a testben, a Földön. Miközben a szellemünk oda ültettetett hatalommal. És a két birodalomnak teljesen paralel kell illeszkedni. A testnek úgy kell járni, ahogy azt a szellem diktálja. A szellem diktál, aki trónol és uralkodik. Csak az van megengedve a testnek, ami szellemben engedélyezve van. Így jár egy keresztény. Hatalomban, a szellem gyümölcseiben, nem úgy, ahogy a test diktálja, és nem úgy, ahogy a gondolatok diktálja, mert akkor kerülünk bajba. És minket az Úr ki akar menteni minden dologtól, ami bajba kerül, vihetne minket. Tehát ezt a járást kell megtanulnunk, hogy hol ülünk szellemben, hol járunk itt a földön, testben, és testben élvén, szellemben járunk. Ez a lecke. Ez a lecke, ez kell. És a két birodalom teljesen összhangban mozoghat, hogyha megtanulunk a Szent Szellemre figyelmezni, és a Szent Szellemet hallgatni, meghallani, minden bajból mindig ki fog menekíteni. Figyelmeztet előre. Azt írja, hogy megjeleníti azokat, amik bekövetkezendők is. Figyelmeztet, ha jön egy baj. Előre, hogy tudod kikerülni, hogy tudsz úgy kanyart venni, hogy az ördög soha ne tudjon megfogni. Számunkra létezik egy ilyen élet, a keresztények számára. Dicsőség neki ezért. A János 1.12 mondja, szeretném, hogyha nagyon mélyen menne a szívetekbe ez az ige, gyönyörű ige. Azt mondja a drága evangélium, hogy valakik pedig befogadták őt. És mi befogadtuk őt, ugye? Itt van ő a szívünkben. Befogadtuk, itt hordozzuk, akkor ahova megyünk, jön velünk. Ahova mi megyünk, oda jön ő is, örök hűséget fogadott nekünk. Bemegyünk a kórházba, ott van velünk. Imádkozunk a betegekért a kórházi ágyon, ott van velünk. Nevét segítségül hívjuk, kiárad. Ott van velünk. Vagyis valakik befogadták őt, itt hordozzuk őt. Hatalmat adott azoknak. Ez kell nekünk. Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Te hiszel-e az ő nevében? Akik csak hisznek, azoknak ez a hatalmuk megvan. Befogadták őt. És látod, hogy hol van a nevében való hit által jön ez a hatalom. Ha hiszel a nevében, ha hittel tudod kiejteni a nevét, hatalmad van. Milyen hatalom? Teljhatalom. Az Atya jobbján trónolunk. Élnünk kell vele, hogy az életünk másképp alakuljon. Ha nem használjuk a hatalmunkat, olyan, mintha nem lenne. Erre kell a krisztusi testnek ráébredni. És rengeteg minden másképp lenne az életünkben. Hálát adunk Istennek, hogy világosságokat nyerünk. Egyre inkább bevilágosodik a teljes délig, hogy milyen hatalmunk van. Mert oda vagyunk ültetve, ott ülünk szellemben. Mondd, hogy ámen, kérlek. Ámen, ott ültetett minket az Atya. Ez egy igaz, valóságos, a való igazság ez, hogy hatalmunk van, ott ülünk. Ezt Isten elvég, ez a kereszt bevégzett munkája. Ott ülünk, ott trónolunk. Ha ráébredünk, akkor működik nekünk. Munkálkodni kell rajta. Lukács evangélium. 8. fejezet. Nem fog tudni kibabrálni veled az ördög, ha ezt a hatalmat rendszerint emészted, és forgatod, és használod, és élsz vele. Teljesen megváltozik az életed. Ahol rajta kapod őt, hét annyit kell visszahozzon. Használd. Dorgáld őt meg. Szólítsd föl, hogy hozza vissza. Évele. Ez a tiéd egy valóságos hatalom. Ki a mi példánk? Az Úr Jézus. Mindenben, ebben is. A Lukács 8-ban olvasunk egy rövid részt, ahol Jézus bemutatta, miként kell a szellemi hatalmat érvényesíteni a fizikai világban. Nagyon-nagyon szeretett rész nekem ez a Bibliában, Lukács 8-ban. 22-es verstől indulunk, és azt gondolom, hogy ha aki szorgalmas, az otthon még elolvashatja paralel a Máté és a Márk evangéliumokban is, mert nagyon-nagyon tanulságosak, de ez egyik szerint el kell olvasnom, Lukácsot választottam. Tehát a Lukács 8-ban a 22-es verstől olvassuk a háborgó tenger lecsillapítását. Lőn pedig egy napon, hogy bement a hajóba ő és az ő tanítványai, és mondanékik, menjünk a tónak túlsó partjára. És elindultak. Vagyis Jézusnak elhangzott a parancsszava. Ezzel a hajóval átkelünk a túlpartra. Ha tudták volna, hogy ki szólja ezt, akkor nem kerültek volna olyan helyzetbe, amit majd most olvasunk. De hajózásuk közben elszenderedék, mármint Jézus, és szélvész csapott le a tóra, és megrémültek a tanítványok, és veszedelemben voltak. És hozzámenvén felkölték őt, mondván, Mester, Mester, elveszünk! Kétségbe estek a tanítványok. Jöttek a hatalmas hullámok, és becsaptak a hajótestbe. És úgy nézett ki, hogy nincs más, itt elsüllyedünk. Uram, segíts nekünk, nem látod, hogy milyen helyzetbe kerültünk? Mester, Mester, elveszünk. Ő pedig felserkenvén. Ez az első dolog, amit meg kell tenned, amikor ilyen helyzetek vannak. Felállsz, és kihúzod magad. Emeld fővel. Igenis van hatalmam a helyzet felett. Nincs mit szégyenkeznem. Megigazult vagyok. Élek a hatalmammal. Ő felserkenvén megdorgálá a szeleket és a víznek habjait, vagyis hatalmat vett. És megszűntek ezek, és lecsendesség. Megszítta, megdorgálta. Egy másik feljegyzés szerint fogom nektek olvasni, hogy parancsolta a szeleknek, és parancsolta a tengernek, hogy szűnjenek meg háborogni. Igenis, meghallják ezek az elemek, ha Jézus nevében szólunk nekik. És mondanékik, hol van a ti hitetek? Na, ilyen fejmosást nem akarunk majd kapni, ugye? Az Úr előtt állunk. Akkor azt kérdezi Jézus, hogy hol van a te hited ebben a helyzetben? Ezeket a szavakat nem jó hallani, hogyha az Úr így mondja, nem jó. Mindig őrizzük meg a hitünket. Fejmosást kaptak a tanítványok. Azt kezdte, hol van a ti hitetek? Vagyis, erre utal Jézus, hogyha lett volna egy kicsi hitetek, ti is megtehetétek volna ugyanezt. Megdorgálhattátok volna azokat a hullámokat. Megdorgálhattátok volna azt a szelet. Ugyanúgy lett volna csendesség. Hol van a ti hitetek? Kérdezte tőlük. És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak, Uram, ki ez? Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is és a víznek is parancsol, és azok engednek néki? Döbbenetlen látok a tanítani, mitől? Egy szempillantáson változott meg a helyzet. Azok a háborgó hullámok, óriási hullámok csaptak be. Életveszélyben voltak, és Jézus egy szavára az egész elcsendesedett. Megszűntek a hullámok, megszűnt a háborgás. Elcsendesedett a tenger, a szél megszűnt. Minden egy szempillantással megváltozott. És ledöbbentek a tanítványok ezt látva. Ha tudták volna, hogy ki parancsol, amikor azt mondta Jézus, hogy menjünk át a túlpartra, nem kerültek volna ilyen félelembe. Nem tudták ugyanis, hogy a tengernek a teremtője, a vizeknek a teremtője, a világ teremtője, aki teremtette a szeleket, teremtette a vizeket, ő parancsolta, hogy menjünk át a túlpartra. Nem tudták, ki ül abban a hajóban. Ez okozta a félelmüket. Egy hajóban ülve Jézussal, lehetséges-e, hogy elborítsanak minket a hullámok? Mutatja a történet, hogy nem lehetséges. Jézusnak egy szavára megszűntek ezek. Hatalmat vett Jézus a természet elemei felett. Ugyanígy kérdezem tőled, hogy ha te egy test vagy, egy testre vagy szerkesztve Jézussal, lehetséges-e, hogy elborítsanak téged a betegségek? Hogy elborítsanak téged az élet hullámai? Ha te egy testé lettél szerkesztve vele? Egy szellem által? Van ugyan, hogy megijedünk, meg van ugyan, hogy kiáltunk, hogy Uram, elveszünk, ha most nem segítesz. De igazából, ha tudod, hogy mit jelent az, hogy egy hajóban ülsz vele, akkor garantált, hogy amit ő kijelentett, átmegyünk a túlpartra, akkor az megvan nekünk. A teremtőnek a szava mondta. Amikor azt kimondta az Úr, akkor az úgy van. Amikor le van írva, hogy az ő sebeivel meggyógyultál, az úgy van. Az nem lehet másként. Ha csak nem a láthatókra tekintünk, mint ahogy a tanítványot tették. Uram, Uram, segíts, mert elveszünk. Azt kérdezi tőlük a Máté szerint, úgy kérdezte, hogy mit féltek, ó kicsiny hitűek? Eltörpült a hitük, annak láttán, hogy mi vette őket körbe. Mit féltek, ó kicsiny hitűek? Vagyis, ha a félelmeket oda engedjük, akkor kerülünk bajba. Ha a hatalmunkat tartjuk szem előtt, akkor a legnagyobb hullámok közepette is biztonságban érezzük magunkat. És ez az Úrral való járásnak a nagy csodája. A nagy csodája. A Máté rögzítése írása szerint a Máté evangéliumban úgy van írva a 8.26-ban, hogy mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ez Jézus, aki szól hozzád. Mit féltek ezektől a körülményektől, amik most vesznek körbe? Mi bajotok lehet, hogyha egy test vagyunk? Ha egy szellemmel vagyunk átitatva? Ha ott ülsz velem a jobbomon a trónon? Mi az, ami téged baj érhet, amíg rám tekintesz? Ezt kérdezi ma tőled. Ó, kicsiny hitűek! Mondd, hogy ez nem én vagyok, mert az én hitem az hatalmas a Krisztusban. Ekkor fölkelt Jézus, írja itt a Mátéban, megdorgálta a szeleket és a tengert, vagyis megszitta azt a helyzetet. Megdorgálta. És lett nagy csendesség. Nagy csendesség, mintha nem is lett volna semmi az előző pillanatban, akkora csendesség. Nyoma nem volt semminek a viharból. Akkora csendesség lett, amiben meghallod a pisztenést, olyan csend lett. Lett nagy csendesség. És ámulat volt. Te be tudsz így menni a nyugodalomba? A háborgó tenger és a tajtékzó hullámok közepette. Miután hatalmat vettél. Ilyen nagy nyugodalomba és csendességbe kéne lennünk, ha hatalmat vettünk. Jézus a példa erre az életünkben. A Márk 4-ben pedig így írja, hogy felkelvén megdorgál a szelet, és mondta a tengernek, hallgass! Némulj el! Így parancsolta a tengernek. Megparancsolta a tengernek, hogy hallgasson. És némuljon el. Parancsolhatsz a háborgásnak az életedben. Hallgasson el, némuljon el. Minden hazug száj némuljon el. Minden viszálykodás némuljon el az életedben. Ahogy Jézus parancsolt, azt te is megteheted. Elállt a szél, és lett nagy csendesség, itt is így írja. Elállt a szél, és lett nagy csendesség. Minden elemnek engedelmeskednék a Jézus nevére, ő a teremtő. Miért vagytok így félénkek? Itt ezt kérdezi a Márk 4-ben. Miért vagytok így félénkek? Miért vagytok így kicsiny hitűek? Miért? Megmondom neked. Mert a láthatókra tekintünk. Akkor van baj. Ha elveszítjük azt, hogy mi van itt belül. Ugyanis a félelmek mindig kívülről jönnek. Kívülről kísértenek. Amit látunk. Látták a hullámokat. Úristen, mi lesz most velünk? Jézus meg ott alszik a hajó órába, és nem törődik vele, hogy elveszünk. És amikor mi kerülünk ilyen helyzetekbe, hogy azt hiszük, hogy a következő pillanatban már nincs tovább, akkor tudnunk kell, hogy valaki ül a hajóban. És ő akkora békességben van, hogy elszenderedett. Vagyis őt szemlátomás nem izgatja, hogy éppen milyen turbulenciák vannak. Neked ugyanabban a békességben kell lenned. Ugyanabban a békességben kell lenned, mert csak az történhet meg veled, ami vele is. Mert egy test vagyunk. És hatalmat veszel, és onnantól kezdve a többi a Jézusé. Ő cselekszi. és elcsendesednek ezek a hullámok. Itt ugyanis összeszövetkezett a szél, meg a tengernek a hullámai. Amikor minden erő összeszövetkezik. Jézus megdorgálta a szelet, és megdorgálta a vizeket. Két óriási erőkomponens fogott egybe, és szövetkezett egybe az Úr szava ellen. És akkor a háborgás lett, hogy azt hitték, hogy végük van. És ugyanígy, amikor ellened összeszövetkeznek az erők, akkor minden összejön egyszerre. Mindenhonnan csapnak be a hullámok. Ugyanígy, kérdezi Jézus, hogy hol a ti hitetek? Nem hiszed, hogy ott ülök abban a hajóban, én magam? És minden úgy lesz, ahogy én megmondtam. Megmondtam, hogy menjünk át a túlpartra. Akkor mit kételkedtek? Ezt kérdezi Jézus. Mit kételkedtek? Vagyis ellen kell állnunk ezeknek a gondolatnak, ami kétkedésként megkísérti az embert. Ha te parancsolsz, ahogy Jézus tette ezeknek a hullámoknak és a szélnek, akkor engedelmeskedniük kell az elemeknek. Mert a Jézus nevét használtad. És egy test vagy vele. És a démonok térdet kell, hogy hajtsanak. Az elemeknek engedniük kell. Engedelmeskedniük kell a Jézus nevére. És az életedben lesz nagy csendesség. És békesség. És megnyugvás. És örvendezés. Örvendezni fogsz. Hogy micsoda hatalmat adott Isten az embernek. Ha élsz vele, meg fogod látni. Minden látható fölött képes vagy a vizen járni természet feletti képesség ez. Hatalmas csendesség a víz színén, és te ott tudsz járni. Nem boríthatnak el a hullámok. Mert a Jézus szava mondta. Az Ézaiásban van egy gyönyörű vers, ami szívem egyik kedvence, úgy mondja az Ézaiás 9.1. De nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatás van. Ezt tudnod kell, ha most szorongatást is tapasztalsz, ha most érzed is a nyomorgatást, meg érzed, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy kellene. Azt mondja neked a drága Jézus, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol most ez a nyomorgatás van, ahol ez a szorongatás van. Nem lesz mindig sötétség ott. És az ő szava, ezen megállhatsz. Hatalmas vigasztalás van ebben. Nem lesz mindig sötétség ott. Tarts ki ebben. Jön a világosság. Jön a szabadítás. Már eljött hozzád. Már eljött hozzánk a drága Jézus. És a hívők ráébredtek erre a hatalmukra a Krisztus testében. Egyre inkább ráébrednek. És megdorgálják ezt a háborgást, ami az életükben jelentkezni akar. Ha összeszövetkeznek az erők, a világi elemek, ha viszálykodás van, ha akadályoztatás van, ha késleltetések vannak az életben, megdorgálhatod őket. És bemehetünk abba a békességbe, abba a nyugodalomba, amit az ige rendel nekünk. Hogy menjetek be abba a nyugodalomba. Onnan nézhetjük az Úr munkáit, hogy hogy cselekszi. Meg a mi érdekünkben, a mi szabadulásunkat. Megcselekszi, mert hűséges, és bemehetünk a békességbe. Ahol Jézus aludt a hajónak az orrában. Ott alhatunk vele békességben, szunnyadhatunk, megnyugodhatunk. Nem kell háborognunk. Hogy jaj, hogy lesz, jaj, miként lesz, jaj, mi lesz, ha ez lesz, jaj, mi lesz. Az ördög szeretné, ha így élnénk az életünket, de nem fogjuk az ő kedvéért. Nem fogjuk. Mert tudjuk, hogy hogy működik. Megvilágosított minket a Szent Szellem erről. A János 14-ben van egy nagyon felemelő vigasztalása Jézusnak. Ami akkor, ha összecsapnak a bajok az életünkben, ha kísértés órája van, akkor erről nem szabad elfeledkeznünk. Jézus azt mondta, a 27-es vers, békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ez egymagában gyönyörű, de hogyha ki akarjuk hangsúlyozni, akkor elővesszük azt a felerősített változatot, a bővített Bibliát. Mit mond itt nekünk az Úr? Meg fogjuk jobban hallani. A legnagyobb vihar közepén is megpihenhetünk az ő karjaiban, mert ő békességet hagyott ránk. Ne engedjük a szívünket, hogy hogy nyugtalankodjon. Pontosan így mondja a bővített fordítás. Neked részed van benne. Ne engedd meg ezt a háborgást. Így szól a bővített fordítás. Lassabban mondom majd, hogy feldolgozható legyen, lehessen. Békességet hagyok rátok, mégpedig az én saját békességemet adom nektek. És hagyom örökségül rátok, és nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja. És most jön a lényeg. Ne engedjétek meg a szíveteknek. Vagyis van akkor részed benne? Ne engedjétek meg a szíveteknek, hogy nyugtalan legyen. És te döntöd el, hogy most benne maradsz ebben a nyugtalanságban, hogy megengeded a szívednek, hogy háborogjon, vagy keresel egy helyet, ahol békesség van a szívedben. Azt mondja, ne engedjétek meg a szíveteknek, hogy nyugtalan legyen, se azt, hogy féljen. Ne engedd meg a szívednek, hogy féljen. Ugyanis a félelmek kívülről jönnek, törnek ránk, látva a körülményeket, látva a kifizetetlen számlákat, látva az árak emelkedését. Megkísértenek a félelmek. Avval még nincs baj, hogy megkísértenek a félelmek. Akkor van baj, hogyha hagyod, hogy ezek úrrá legyenek rajtad, és elkezdjél háborogni, és elkezdjél félni belül. Ehelyett azt mondja, hogy ne engedd ezt meg, ne engedd meg a szívednek, hogy féljen. Stressz alá kerülsz, és akkor jön a többi baj. Állandó háborgása van az ember, akkor nem tudja élvezni az Isten áldásait. Azt mondja, ne engedjétek meg a szíveteknek, hogy ez így legyen, hogy nyugtalan legyen, és ne engedjétek meg azt, hogy féljen. Ne hagyjátok többé felzaklatni, vagy háborgatni magatokat. Tehát, és vagy hagyod, vagy ne, ellenállsz neki. Azt mondja, ne hagyjátok többé felzaklatni, vagy háborgatni magatokat, és ne engedjétek meg magatoknak, hogy félénkek, megfélemlítettek, gyávák, vagy ingadozók legyetek. És Jézus azt mondja itt tehát, hogy ezeket ne engedjétek meg. Te uralkodsz. Mit engedsz meg ebben a házban, ebben a templomban? Amit te megengedsz, az áll meg. Nekünk, keresztényeknek meg kell mutatni, hogyha ugyanazokon a dolgokon megyünk át, mi másképp állunk. Mi dicsőségben állunk. Mi győzelemben állunk. Mi békességben állunk. Mi kősziklán állunk. Ha ezt nem látja rajtunk a világ, akkor hogy tenhetnénk Krisztus vonzóvá számukra? Meg kell látniuk, hogy mi mások vagyunk. Ebben az a részünk, hogy ne engedjük meg a szívünket, hogy félelmekben legyen és háborogjon. Helyette be kell mennünk a nyugodalomba. Ez a mi részünk. Ezt Jézus nem tudja elvégezni helyettünk. Oda nekünk be kell menni. Van valami dolgunk tehát, hogy ebben a békességben élhessünk. Az egyiknek ellen kell állni. Ne engedd meg. Ne engedd meg ezeket a ne engedd meg ezeket a gondolatokat. Ne engedd meg a háborgásokat. Azt mondja az írás ezekében, hogy ne olvadjon meg a ti szívetek ezeknek a híreknek a hallatán. Mi igenis fogunk hallani híreket. Utolsó időkben vagyunk, és a világ nem válik jobbá, csak rosszabbá. Rengeteg gonosz van kint a világban. Ennek ellenére a mi szívünk nem olvadhat meg ezen hírek hallatán. A mi szívünk erősen áll az Úrban. Kősziklára lettünk építve. Erősen állunk az Úrban. Mondd ezt kérlek velem, erősen állunk az Úrban. Így kezdtük. Álljatok erősen az Úrban. Ezt kéri tőlünk Isten? Mi erősek vagyunk. Mi nem engedjük meg a szívünket, hogy háborogjon. Mert Jézus azt mondaná, hogy hol van a ti hitetek? Nem akarunk ilyet hallani, ha ott állunk előtte, ugye? Dicséretet szeretnénk hallani. Az ő szájából. A dicséreteket szeretnénk hallani. És meg tudjuk tenni az ő kegyelméből. Ha az egynek bűnesete miatt, így írja a Biblia, az egy tehet az egészről. Ha egynek bűnesete miatt uralkodott a halál, az egy által. Ez volt régen, halál uralkodott. Rossz szellemi birodalom volt. Most így folytatja, sokkal inkább uralkodnak az életben Vagyis mi hogy uralkodunk? Sokkal inkább. Mindenek felett, sokkal inkább. Uralkodunk az életben az egy Jézus Krisztus által, így van megírva. Az egy Jézus Krisztus által, akik a kegyelmet, most figyelj kérlek, a kegyelmet bőségében vették el. Vagyis a kegyelmet Isten odaadta nekünk, te milyen mértéket veszel el magadnak abból? A kegyelmet bőségében vették, így írja. És a megigazultság ajándékát elfogadták. Elfogadtad a megigazultságodat? Mindannyian. Hiszen ott állunk Isten előtt igazán. Hogy vetted a kegyelmet magadhoz? Arra a helyzetre. Ha bőségében vetted a kegyelmet, akkor az azt jelenti, hogyha hatalmadat kijelentetted, hogy Jézus Krisztusban hatalmad van e felett a helyzet felett, csak abba az irányba mehet, ahogy én megengedem, ahogy megvan írva. Ez a hatalomvétel. Utána kijelented, hogy a kegyelmet bőségében elveszem erre a helyzetre. Ez azt jelenti, hogy ha még egyszer, meg még egyszer el is botlanék, akkor is fölkelek. Mert bőség, akkora kegyelmet vettem erre a helyzetre, akár mennyi gigszer jön még, én megállok. Mert bőségében vettem azt a kegyelmet. Nincs olyan akadály, ami el tudna buktatni végleg. Mert bőségében vettem a kegyelmet. És hogyha a kegyelmet ilyen bőségében vetted el, kérlek figyelj, akkor fog áradni az a békesség, amit Jézus mondott. Hogy az én békességemet adom nétek. Nincs semmi, ami ki tud hozni minket ebből a békességből. Nem lehet semmi, mert nem engedjük meg. Mert a kegyelmet bőségében vett, még afölött is, és afölött is elvettük a kegyelmet. Ha még egy helyzet jön, még nagyobb bőséget veszek a kegyelemből. Meg tudok állni mindenben ezért. Mert annyi kegyelmet veszek magamhoz, amennyire csak szükségem van, hogy mindig győztes legyek. Isten azt akarja, hogy növekedjünk ebben a kegyelemben. És bőségében vegyük magunkhoz. Ő nem szűk markú. És nekünk kell felölteni az életünkre. Odadott nekünk mindent a kereszt halálban és a feltámadásban, amire szükségünk lehet, és ezt a kegyelmet bőségében kell vennünk. Ha kijelentett, hogy ezt a helyzetet felruháztam Isten kegyelmével, akkor az már jó irányba megy. Neked kell a kegyelmet ráölteni arra a helyzetre. Sokan vágyjuk az érett cseresznyét a fáról. Odaülünk a hokedlival a fa alá, kitátjuk a szánkat, és majd csak az egyik beleesik. De lehet, hogy éhes maradsz 3 óra múlva is. Nem így működik. A kegyelmeket el kell venni. El van végezve. Nekünk kell felölteni magunkra. És akkor árad majd nagy-nagy békesség. Ugye írják azt a levelek, minden apostoli levél így kezdődik, hogy kegyelem és békesség adassék neked. És hogyan? Bőségesen. Kegyelem és békesség adassék néktek. Mondd hangosan. Bőségesen. Isten szűkmarkú lenne? Abszolút nem. Kegyelem és békesség adassék néktek. Szeretném, ha prédikálnál velem. Még egyszer elkezdjük. Kegyelem és békesség adassék néktek. Bőségesen. Bőségesen adatik. Bőségesen adatik ez a kegyelem. Isten akarata szerint nekünk el kell venni. El kell venni. Ez hatalomgyakorlás. Megtiltjuk, ez abba az irányba nem mehet, mert hatalmat vettem. Csak a kegyelem irányába mehet, és bőségesen elvettem rá a kegyelmet. Nézd meg, hogy milyen irányokat vesz majd az életed. Élnünk kell ezzel. A háborgó tenger el fog csendesedni. Pontosan úgy, ahogy a Jézussal a tanítványok meglátták a csodát. Úgy fogod meglátni az életedben. Ugyanis a békesség fejedelme lesz neked a te békességed. Írja ezt a Biblia, hogy a békesség fejedelme? A békesség fejedelme nem akarja, hogy háborgásban éljünk. Az én békességemet adtam néktek, ezt mondja Jézus ott. Ha ő odaadta, akkor te miért nem vagy békességben? Tessék békességet magadra ölteni. Függetlenül attól hangsúlyozom utoljára most, milyen magasra törnek a hullámok az életünkben. Te parancsolsz, és az elemek engednek neked. A félelem külső erő, és belül más van. Mi van oda bent? Mit kaptunk, amikor újjászülettünk? Megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. Akkor fogsz élni ebben, hogyha odafigyelsz, hogy mi van belül, és ezt kiárasztod. Ezt a békességet meg kell tanulni árasztani a saját életedre, és azoknak az életére, akikkel összehoz az aznap bármilyen helyzete. Ha megérzékeljék rajtad ezt a békességet, figyeld meg, hogy megváltozik még a hangvételük is. Egy hosszú sorban az emberek izgatottak, zaklatottak, türelmetlenek, lögdösödnek, az árakról panaszkodnak, és egy szóval megszólalsz abban a békességben, ahol te vagy, ami ide bent van. És felkapják a fejüket, hogy ilyen szót nem hallottak. És ki árad ez a békesség rájuk? Ki árad? Ez jelenti azt, hogy dolgoznunk kell, és munkálkodnunk kell az üdvösségen. Ezt a békességet, ami belül van, ki kell terjeszteni a láthatóakra. Munkálnunk kell ezt az üdvösséget. Ami belül van, annak elő kell jönni. Isten országa, ami bennünk van, ugye az egy láthatatlan birodalom, annak elő kell jönni a láthatókba. Békesség és öröm. Nézzük meg, mit mond Aggeus próféta. Vége, zárás, egy pillanat türelmet. Nagyobb lészen a második ház dicsősége, azt írja. Nagyobb lészen a második ház dicsősége az elsőnél. Két házról beszél, a második házról és az elsőről. És ehelyen adok békességet, azt mondja. Hú, de nagyon kell ezt hallanunk. Azt mondja, ebben a második házban békességet adok. Békességet, békességet. Nincs annál szánalmasabb, mint egy aggodalmakkal, háborúsággal, idegességgel, frusztrációval teljes keresztény, amikor az Úr odaadta a békességét. Bizony. Két házról beszél itt a próféta. Zsidó levél 3. fejezete. Hogy meglássátok, hogy mi ez. Lehet, hogy valaki most hallja először, és azt hiszi, hogy homokozóba építjük ezeket. Nem. Ez a két ház, ez Istennek a két háza. A Zsidó levél 3. fejezetében írja az 5-ös és a 6-os vers. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga. Vagyis Isten épített egy házat, egy első házat, amiben Mózes mint szolgát adta. Erről beszél Aggeus, hogy az első ház dicsősége. És volt egy második ház, ami ma is van, és ami dicsőséges, és ami örök. Azt mondja, Krisztus ellenben, mint fiú a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk. Vagyis Mózes épített egy házat, és ő a házában szolga volt. Ez volt az Ószövetség törvényrendszere. Ott a bűnszolgái voltak, akik ott részesek voltak. Azt mondta, Isten, adok egy új házat. És ebben az új építésben, ebben adom majd oda az én békességemet. A Krisztus, mint fiú, a maga háza felett. Ő nem a házban van, ő az egész ház felett van. Látod a különbséget? Mózes a házban volt, mint Isten szolgája. Krisztus a háza felett adatott. Háza felett, és akinek a háza mi vagyunk. És Krisztus az egész házát lefette békességgel. Betakarta az ő gondviselésével, a megigazultságával, az örömével, a békességével lefette ezt a házat. És ő a feje ennek a háznak. És az ő békességében élünk. Nincs nekünk megengedve, hogy a szívünk nyugtalankodjon, vagy aggódjon, mert mi nem engedjük meg. Mi nem engedjük meg. Kegyelem és békesség adatot nekünk bőségesen. Elkötelezed-e magad, hogy ma ebben jársz, és mindörökké? Ebben szerzel Istennek dicsőséget. Akármilyen körülményeken is kell keresztül menned. Nem engedheted meg, hogy a szíved nyugtalankodjon, vagy aggódjon. A te részed ez? Megértetted ezt ma? Holnaptól másképp lesz. Holnaptól másképp lesz. És neked lesz nagyon jó, mert az a békesség, az mindenek feletti. Tudjátok-e, ez volt az első, amit megtapasztaltam Isten országában. Akkor legelőször elmentem egy összejövetelre, egy szabadtéri alkalom volt, és úgy érintette meg Isten a lényemet, nem voltam beteg, és a kenettől nem is estem hanyat. Semmi látható dolog nem történt a lényemmel, hanem másnapra olyan békességet kaptam, hogy kinéztem az ablakon, és mintha nem a földön járnék. És akkor még nem születtem újjá, mert azt az üdvösségimát még sokáig nem mondtam el, mert okoskodtam, hogy én úgy is hiszek a Jézusban, minek imádkozzak én ilyen imákat, és azok a keresztények nem voltak vonzók az én számomra. Igazából tartottam a 3 lépés távolságot, 10 sokszor, és én megértem ezt. Az elején tartózkodok vagytok. Én ugyanígy voltam. Másnapra olyan békesség áradt körülöttem, amit az életemben nem tapasztaltam. És azt mondtam, hogy Uram, én ezt a békességet soha többet nem akarom elengedni. Én ebben akarok élni. Mostantól. Ez ragadta meg a figyelmemet. Olyan tengernyi békesség volt, és megmagyarázhatatlan volt, hogy mi ez körülöttem. Hogy ugyanaz volt a játszótér, ahova kitekintettem az ablakon. Ugyanaz volt a szobaberendezés. Minden körülmény ugyanaz volt körülöttem. És én mégis valahol máshol voltam. Fönt a mennyben. Abban a békességben. És ezt kell nekünk megtapasztalni minden nap, ezt az életet. Erre hívott el minket a Krisztus. És ez dicsőíti meg őt. Ha nem háborgunk, és nem aggodalmaskodunk, hanem hitben hatalmat veszünk, kiárasztjuk a hatalmat, elvesszük a kegyelmet, és bőségében megtapasztaljuk a békességet. Elfogadod már ezt az üzenetet? Az Úr szívéről volt ez ma nekünk, hogy ne háboruljunk, és ne zaklatásokban éljünk. A szellemi zaklatás felett most hatalmat veszünk. Álljunk föl mindannyian, és fogunk imát mondani, hogy ez a zaklatás egyszer és mindenkorról eltávozzon az életünkből. A háborgás, a zaklatás, a gonosz minden terve megsemmisüljön, mert hatalmunk van felette. És közben oda megyünk a dicséret helyére is egyben. Ez a békesség, amit Jézus adott nekünk, ez akkora kincs az életünkben, ragaszkodnunk kell hozzá. Mert az Úr gyönyörködik abban, ha ebben járunk. Úgyhogy megígérjük, hogy szorgalmasabbak leszünk, mint valaha a hatalomgyakorlásunkban, a körülményeink felett való uralkodásban, mert uralkodhatunk felette, és nap mint nap jobban tudunk gyönyörködni ő benne, ha ezt megtesszük. A világ meglátja, hogy mások vagyunk. Hiszed nekem? Meglátja. Ha te ezt kitűzöd célul, hogy abban élj, ami belül van, a bensőből élj, a világ meglátja. Kezdjünk el érte hálát adni Istennek. Emeljünk fel a kezeinket, és meg fogjuk köszönni Istennek, hogy megélhetjük azt, ami meg van írva. Hogy megélhetjük ezeket. A Jézus nevében hálát adunk.